Áldás békességet kívánok! Szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket, akik eljöttek evangelizációs hetünk Adóriánházi utolsó alkalmára. Holnap át fogunk egy kicsit költözni Egeraljára, és ott fogjuk folytatni, de ma még itt vagyunk ebben a fűtött teremben. Szeretettel köszöntjük Bella Pétert, nagy tiszteletű urat, aki Győrből érkezett. Nem lehet azt mondani, hogy messziről, mert egyházmegyék központja, legalábbis jóhilag mindenféleképpen. Úgyhogy tűzközelbe jött, illetve mi jöttünk tűzközelbe az ő személy által. Szeretettel köszöntünk, és köszönjük, hogy eljöttél, és itt vagy velünk. 345-ös számú énekünket énekeljük az alkalom elején. 345-ös számú énekünknek mind a négy versét énekeljük el. 345-ös számú énekünk első versét. Így kezdjük. Én nagy Isten, most előtted szívem kitárom.
Én nagy Isten, most előtted szívem kitárom, mert elégem nincsen hol a földi határom. Ha te nem jössz bánatomhoz, bízhatom szóval.
Mindenható Istenünk, édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, bizalommal és hálatelt szívvel jövünk most újra eléd. Ezen a mai estén is, mint az eddigi estéken, te igazságodat keressük. A te igazságodat, ami nem száraz, hanem életre szóló, életet alakító és boldogságot hozó igazság. Te, ami életünkről beszélsz nekünk, az egész életünket át akarod formálni. A mi életünket, akik ki tudtuk mondani, nem a magunkéi vagyunk, hanem Krisztuséi. A kérdés csak az, hogy ez valóban így van-e? Hogy át tudunk-e engedni neked mindent? Vagy nem tartunk-e meg valamit magunknak? Nem a magunkéi, hanem a tieid vagyunk. És ezzel nem elveszel tőlünk, hanem adsz. Hiszen azzal, hogy a tieid vagyunk, így válunk szabadokká. Mert te szabadságot adsz nekünk. Szabadságot arra, hogy élni tudjunk mindazzal, amivel megajándékoztál minket, hogy a te dicsőségedre tudjunk élni. Kérünk, a mai napon is szólalj meg itt, lelked által tedd élővé az emberi szót, formáld igévé, add, hogy üzeneted mindannyiunkat megtaláljon. Jézus Krisztusért, ami drága megváltónkért kérünk, hallgass meg imádságunkat. Ámen. Amen. Isten igéjét két helyről olvasom fel. Lukács evangéliumának 21. fejezetéből olvasom fel az első 4 verset, majd az apostolok cselekedeteiről írott könyv 20. fejezetéből fogom felolvasni a 35. verset. Mikor Jézus a templomban feltekintett, látta, hogyan dobják a gazdagok áldozati ajándékaikat a perselybe. Észrevett ott egy szegény özvegyasszonyt is, aki 2 fillér dobott abba, és így szólt. Bizony mondom néktek, hogy ez a szegény özvegyasszony mindenkinél többet dobott a perselybe. Azok ugyanis mind a feleslegükből dobtak az áldozati ajándékokhoz. Ő azonban szegénységéből mindazt beledobta, amilyen volt, az egész vagyonát. Ezt mondja Pál apostol az efézusi véneknek. Minden tekintetben megmutattam nektek, hogy milyen kemény munkával kell az erőtlenekről gondoskodni, megemlékezve az Úr Jézus szavairól, mert ő mondta, nagyobb boldogság adni, mint kapni. Nagyobb boldogság adni, mint kapni. Vagyunk ezen a héten, kedves testvérek, estéről estére eljönnek, hogy az Isten igéjét hallgassák, olyan témákról, amik a mindennapokhoz kötődnek, amik arról szólnak, ami a hétköznapokban, a saját életünkben befolyásolják az egész életünket. De hogyan kerül ebbe az egészbe bele a pénztárca kérdése? A pénz egyáltalán. Mindaz, ami éppen van, vagy nincs, kinek úgy, ahogyan éppen most a helyzet engedi. Hát egy gyülekezeti alkalmon erről nem nagyon szoktak beszélni. Talán gondolhatjuk is azt is, hogy ez nem nagyon kötődik Istenhez. Pedig dehogy nem kötődik. Ahogyan sok minden más is. Hiszen minden ide tartozik, aminek köze van az élethez. Az élet minőségéhez. Nem csak a úgynevezett lelki dolgok, mint az imádság vagy a Biblia. Az élet a kritérium. Amikor felnyitjuk a Szentírást, amikor abból keressük Isten válaszát, amikor rákérdezünk dolgokra, akkor az életre kérdezünk rá. Tehát bármi, ami kapcsolatban van az én életemmel, a mindennapjainkkal, a gondjainkkal, a Szentírás felett olyan téma, amiről lehet és kell is gondolkodni. Már az Ószövetség tanít elég részletesen arról, hogy az anyagiakkal hogyan is kell bánnia azoknak az embereknek, akik Isten közelében vannak. És most nem megyek ebbe bele, de elég szépen szabályozza. És elmondja, hogy mennyire másként, mint azok, akik Istent nem ismerik. És mi most új szövetségi igék alapján nézünk ennek utána. Nyitott szívvel, Istenre hangolva kérdezünk utána az anyagiakkal kapcsolatban, mit mond az Isten? Mit mond a mi Urunk nekünk? Sokszor hallottam már én is 2 mondatot, és biztos vagyok benne, hogy a testvérek is. Az egyik ez, hogy a vallás az magánügy, a másik pedig, hogy hinni a templomban kell. Ez a második, a veszélyesebb. Biztos mindannyian hallottuk már. És tényleg azt mondom, hogy veszélyes, komolyan gondolom. Mert minél többször hallja egy ember ezt, annál inkább talán el is hiszi, hogy ez így van. Pedig mindezek a lényeg durva torzulásai, és fényévre vannak attól, amit a Szentírás nekünk elmond és tanít a kereszténységről, magáról a vallásról. Hiszen a Biblia pont az ellenkezőjéről beszél. Hinni a templomban kell? Dehogy is. A templomban már csak ünnepelünk. A hit az egész életünket jelenti. Az Istennel való kapcsolat nem csupán életünknek egy kicsi, leválasztott szakasza,
hanem az egész életünknek át kell itatódnia azzal, hogy Isten tulajdonai vagyunk az ő népe. És ebből következik, hogy nem csak ajándékokat kapok ebből, ami, még egyszer mondom, az valós életemre vonatkozik, de kötelességeim is vannak. Mások felé. Sőt, Isten felé is. A Calvin nyomán kialakult református gondolkodás pont ezt fogalmazza meg, és ez a mi örökségünk. Egy mondatban össze lehet foglalni. Az egész életünk Isten tisztelet. Nem csak az az egy óra, amit a templomban eltöltök vasárnap. Az a korona. Végig élem azt a hetet, végig dolgozom, és aztán együtt a testvérekkel megünneplem. De az egész életem Isten tisztelet. Az az idő, amit otthon töltök, a családom, amit a munkahelyen, amit a barátokkal, mind Isten tiszteleti idő. Mert Istent dicsérnem kell az életemmel is. Az életem minőségével, azzal, aki vagyok, amilyen ember vagyok. Az egész élet Isten tisztelet. Egy kicsit erről szólnak ezek az esték is ezen a héten. Nekünk reformátusoknak újra rá kell erre ébrednünk, de nem csak református tanítás ez. Ez a kereszténység egyik legfontosabb része. Hogy a kereszténységünket nem csupán a templom torony hitelesíti, hanem a mondataim, a tetteim sora, a viselkedésem. Hiszen a Szentírás azt tanítja, a testünk egy templom. Ha ez így van, akkor talán már értjük is a dolgot. Ebben a test templomban eltöltött időnk Isten tisztelet, Isten dicséretéről szól. Mert a keresztény ember, a Biblia is mondja ezt, világítania kell a keresztény embernek, de csak úgy tud, mint a hold. Saját fényünk nincs, vissza kell tükröznünk nekünk is, ahogyan a holdnak a napfényét úgy nekünk Isten világosságát. A keresztény élet annál világosabb, minél jobban visszaveri, visszatükrözi Krisztus életét, Krisztus létét. Miben mutathatom meg tehát, mennyire vagyok keresztjén? Nem csak abban, mennyi Zsoltárt ismerek, nem csak abban, mennyire ismerem a Bibliát. Az életemmel kell, hogy megmutassam. Egyszer egy már idős püspök, még fiatal gyerek voltam, egy előadását hallgattam, azt mondta, és azt kérdezte, hogy hát melyik Biblia a legjobb Biblia? Neki nézett, hát az hogyan lehet erre válaszolni? Cipőbőrből készült Biblia, cipőbőr kötéses Biblia. Néztünk nagyokat, és arra mondta, hogy ezek vagytok ti. A cipőtökben mennyire ismeritek, a tetteitekkel mennyire mutatjátok be azt, amit van a Szentírással. Tehát, hogy milyen jó keresztjén is vagyok, az abban mutatkozik meg, milyen vagyok én a családban, milyen az én gyermekem nevelése, a családi asztalnál ül el, hogy milyen keresztjén vagyok, vagy ahogyan a mások felé fordulok, vagy éppen ahogyan az anyagi javakkal bánok. Ahogyan a bankszámlámmal, a pénztárcámmal bánok. Jó hosszú idő kéne, hogy ezt végigvegyük tételesen, inkább az ige alapján egy hozzáállást szeretnék átgondolni, megmutatni talán. Hogy hogyan tekintsünk rá az életünknek, az Isten tiszteletünknek erre a részére. Amit az apostolok cselekedeteiből olvastam fel, ajánlom mindenkinek tényleg élmény elolvasni az ahhoz tartozó teljes szakaszt, azt a beszédet, amit Pál apostol elmond, aminek része ez nagyobb boldogság adni, mint kapni. Itt Pál apostol búcsúzik, méghozzá végleg búcsúzik, kedves efézusi gyülekezettől, és akik hallgatják őt, ott őt, a címzettek, a beszéd címzettjei, presbiterek, az efézusi vének. Az apostol számára annyira kedves gyülekezet vezetői, és sok mindent elmond Pál, elmondja visszautal a múltra, előre tekint a jövőre, elmondja, hogyan kell gondozni ezt a gyülekezetet. Olyan örökséget hagy, aminek minden szava, minden mondata fontos. És ebben kimondja ezt. Nagyobb boldogság adni. Ezt mondja az apostol, de itt idéz. Jézus egy olyan mondatát idézi, ami nincs benne az evangéliumokban. Nagyobb boldogság adni. Mondja az ember élet Isten, aki mindent odaadott. De ne is szaladjunk még ennyire előre. Csak gondoljunk bele, mennyit adott az emberiségnek eddig Isten? Képzeljünk el egy mérleget két serpenyővel, tegyük bele azt, amit Isten adott, és amit a világ visszaadott ebből. Ugye mennyivel több, amit Isten megtett értünk. Sőt, maga a Biblia, hát a Szentírás tulajdonképpen Isten ajándékainak a könyve. Már a teremtés. Isten nekünk ajándékozza az egész világot, magát az életet. Aztán Noénak később, az ítélet után oda ajándékozza a reménységet. Ábrahámnak életének kiteljesedését, Mózesnek a szabadságban való részvételt. A választott népnek ajándékozza a lehetőséget arra, hogy szövetséget kössön. Aztán jön az új szövetség, ahol megszületik a legnagyobb ajándék, Jézus Krisztus. Maga Isten saját magát ajándékozza nekünk. És Isten ajándékoz, nem fukarkodik, nem számolgat, nem tartja meg gazdagságát magának, képes pazarolni, ránk pazarolni a szeretetét. És ez még egyszer mondom, legjobban Jézusban mutatkozik meg, aki Isten tökéletes ajándéka volt. Jézus minden szava, minden perce az életének, minden tette, csodája, gyógyítása nekünk szóló ajándék volt, amit az ember nem is akart, sokszor észre sem vett, de legfőképpen fizetni nem tudott volna ezért semmit. Isten adott, mert tudja, hogy jó adni. Mert így ment tovább a világ, így van értelme egyáltalán hinni, sőt élni. Így megy előre minden, hogy van valami, amit meg tudok osztani, és azt meg is osztom. Nagyobb boldogság adni. Isten egész művén látjuk ezt. És kiolvashatjuk azt is, hogy a mai gondolkodás mennyire hamis. Hiszen manapság inkább megfordítva használhatnánk. Sokkal jobb, hogyha van, mint hogyha azt oda kell adna. Ez a gyáva gondolkodás, ami visszatartja az embert az adástól, ami inkább mindent megtart magának, elás és véd, sokkal gyengébb. Ráadásul nincs összehangolva azzal, amit Isten mutat nekünk. Itt boldogságról van szó. Isten boldogságáról, ami jó, mint a mi örömünknek is. És ő boldog, mert adott, mert megnyitotta magát, és nem fukarkodott, még az életét is odaadta. Elég durva módon. A kereszt ajándéka. Az örök élet ajándéka nekünk. Ha tehát Isten ilyen, akkor nálunk mindez ugyanígy érvényes kell, hogy legyen. És ha ez az egész a boldogsággal van kapcsolatban, ahogy az ige mondja is, hát akkor hadd tegyem fel a kérdést, ki nem akar még boldogabb lenni? Egyáltalán ki az, aki nem akar boldog lenni? Tehát először is, amit ki kell mondanunk a saját életünkre tekintve is, hogy adni jó dolog. Abból, amin van, ami az enyém. És persze mondhatjuk most az időnket, az energiánkat, de én most kifejezetten arról beszélek, amikre azt szoktuk mondani, hogy anyagi javak. Abból adni is jó. Örömet okoz. Persze az első lépés az, hogy rá kell hangolódjunk ehhez Istenre. De egyáltalán gondoljunk csak bele. Mennyire hiteles a fukar keresztény bizonyságtétele, aki egy olyan Isten képvisel, aki mindent adott. Óriási a különbség, nem? Mennyire hiteles az olyan keresztény élete, aki 100 forinton problémázik, hát ha Jézus itt tett volna, mondjuk a Gecsemáné kertben, és elkezd alkudozni az atyával, hogy hát inkább nem kereszt kéne, meg inkább ne is halljak meg, csak mondjuk börtön, akkor nincs megváltás. Ráhangolódni Istenre, aki mindent nekünk ajándékozott, aki mert abból adni, amilyen volt. És nem mondjuk azt, hogy hát persze Istennek könnyű, ő végtelen, neki minden ott van. Rengeteg ajándékot kapunk. Gondoljunk csak bele, van az Új Szövetségben egy nagyon fontos mondat. Egy kérdés. Mit van, amit nem kaptál? Persze mi arra szoktunk elsősorban gondolni, hogy mink nincs. Aztán esetleg számba veszünk, hogy mink van. De így. Mi az, amit nem kaptunk? Ami végső soron nem Istentől származik. Persze úgy, hogy sokszor mi is beletesszük saját munkánkat, verejtékünket, gondjainkat, de a jó forrása mindig Isten. Aztán a következő lépés, hogy távolabb kell látnunk az orrunknál. Hadd mondjak egy példát. Gyűjtés van, valakinek segíteni kell, lehet egy másik gyülekezetnek, vagy mondjuk leégett a parókiájuk. Én adok. Tehát kiveszek valamennyi pénzt, esetleg átutalok a számlámról, kikerül a kezemből, lekerül a számlámról. Ha csak idáig nézek, akkor azt látom, hogy ennyi volt, ennyi lett, kevesebb lett, ez nekem rossz. Matematikailag, a számok tekintetében ez tökéletesen igaz. De nekünk messzebbre kell tekinteni. Tovább kell látni, jóval tovább. Abból, amit én adok, valami épül. Valami, ami jó lesz valakinek. Esetleg sok embernek, esetleg évszázadokon keresztül. Mennyivel nagyobb táblatokban kell gondolkodni. Hadd mondjak még egy példát. Ból a gyülekezetből, ahol most szolgálok, az elmúlt 100 évben kétszer történt meg, hogy az elvett templomot visszavásárolták. Nem eladták és visszavásárolták, hanem elvették, de ők azt mondták, összegyűjtjük, megvesszük. És ez kétszer kellett. Nem olyan történelmi időszakokban, amikor éppen mindenkinek volt, hanem elég nehéz időszakokban. Ráadásul még fel is építettek egy templomot, amikor kinőtték a régi. Mennyi pénzt veszítettek azok az emberek? Kétszer, fölöslegesen megvenni, hiszen elvették tőlük. Ha csak így gondolkodtak volna, akkor most sehol nem lennének. De mertek. Nem csak elgondolni, beszélni róla, de belenyúltak a zsebükbe. És ha azok az emberek látnák a 30-as, az 50-es években, hogy most több mint 10-szer többen vannak ráadásul, rengeteg gyerek ott, abban az épületben, amiért ők áldoztak, akkor szerintem boldogan mosolyognának, hogy megérte. Lehet, hogy a pénztárcámban kevesebb a pénz. De valamit teszek, lehet, hogy a jövőért. Megérte? Igen. Jobb addi? Persze. Mert azt már nem veheti el senki tőlem. Ami a pénztárcámban marad, esetleg ellophatják. Persze ez nem azt jelenti, és a Biblia nem azt mondja, hogy szórjuk a pénzt, a javainkat, bármire, akárhova, legyünk könnyelműek. Nem fanatikusokat akar nevelni az Úristen belőlünk, akik azt mondják, hogy semmi nem kell. Nem erről van szó. Pont arról, hogy amin van, azt okosan használjam. Okosan. Az Isten bölcsessége szerint. Mert nekem ezzel kell dicsőítenem őt. És én segíthetem ezzel a saját életemet, hogy nem fölösleges dolgokra verem el. Esetleg olyannak adok, akinek szüksége van rá. Vagy megteszem a gyülekezetemért, hogy még az az eklézsia 100 év múlva is itt legyen. És ebben benne legyen az én ajándékom is. Mert nagyobb boldogság adni, mint kapni. Mert ráébredek arra, hogy én is képes vagyok erre. Nem dobom ki az ablakon a pénzt. Nem pazarlom. Okosan teszem. Isten szerint okosan. Adok, mert van, mert én is kaptam. És ez jó, mert segít valami, valakin. Adok, mert ezt tanultam Istentől. Ezt a mintát helyezte elém. Ő is ezt tette. És nem véletlenül olvastam föl az evangéliumokból azt a történetet erről az özvegyasszonyról. Ő nem csak a maradékból adott. Nem csak úgy megnézte, hogy van-e egy kis aprója. Azaz az, hogy mindenét ott és akkor odaadta. Nem a maradékból, hanem az összesből adott. És Jézus ki is emelte. Lehet, hogy mások többet, de ő mindené. Ő a szívéből valóban akart valamit adni. Mert tudta, hogy az az Isten, akinek most adja, eddig is megtartotta az életét, és ezután is megfogja. És többet kap tőle. Adni jó, és boldogságot ad. Mert tudom, hogy van mit adnom, van miből adni, és ennek gyümölcse lesz. És fontos, hogy ne csapjuk be magunkat. És itt nem szomorúdásról van szó, hanem örömről. És tényleg hosszú távú dolgokról. Svájcban sokszor szoktunk beszélgetni, milyen jól élnek, vagy nézzünk csak Hollandiára. Persze szerencsésebb történelmük volt, de megtehették, mert volt miből. És hogy miért olyan jó Svájcnak és Hollandiának? Többek között pont azért, amiről beszélünk. Mert azok az emberek pont a reformáció után okosan, Isten szerint való módon. Mert tudták, hogy az Isten dicsőségét szolgálja. Úgy gondozták az anyagi javaikat, hogy azok megmaradtak. És Calvinra olyan sokszor emlékezünk és utalunk ebben az évben. Genfben miért lett? Akár csak főiskola, akár csak kórház. Nem volt állami támogatás. Nem azt várták a genfiek, hogy valaki majd felülről odadobja. Mert összeadták. És a mai nagy genfi egyetemnek a gyökereit is itt kell keresni. Meg voltak azok az emberek, akik képesek voltak adni. Még nem csak az orrokig láttak, hanem tudták, hogy ez nem veszik el az a pénz, az a munka, az az idő, hanem hosszú távra. És ha már Isten közelében vagyunk, nyugodtan mondhatjuk, örökké valóságra építkezünk. És hadd fejezem be azzal, hogy áldás van azon, amit jó szívvel, örömből adok, hálából az Istennek és az ő dicsőségére. Áldás van rajta. Mi van, amit nem kaptam? Hát semmi, ami jó. De az Isten örömmel ad, ajándékozott vagyok, ajándékozottak vagyunk mindannyian. És következzen ebből az, hogy az életünk Isten tiszteletébe ezt is belevesszük. Hogyha szükséget látunk, és ha már látjuk, akkor már nagy lépést tettünk előre. De tegyünk is érte. Ha kell, nyissuk meg a pénztárcánkat is. Ehhez persze bátorság kell. Isten kezébe letenni az egész életünket. Tudva azt, hogy erőnkön felül tudunk akár jóval hosszabb távlatokra építkezni és adni. Amen. Válaszol az ige hirdetésre, az Isten népe kezdetű dalban ezen a lapon van, ezt a Calvin év himnuszát énekel. Van-e olyan, akinek nincs még ilyen lapja?
Mindenkinek van?
Isten népe áll, vagy az
Gondolatainkat és szívünket a Krisztus Jézusban. Ámen.
mai világunkban a pénz nagyon sokat jelent, dominál, uralkodik rajtunk is időnként. Telefon megcsörren, és beleszól valaki, erre, meg arra a célra gyűjtök, adjon. De senki nem mondja azt, hogy örömmel adjon. Csak azt mondja, hogy adjon már. Gyűjtögetnek, hogy nekik legyen. Nekem ez a gondolat tetszett nagyon abban, amit hallottunk, hogy ez Isten azt mondja, hogy örülhetünk ebben, hogy mi adhatunk. Hogy ez nem egy olyan kényszer, hogy de most muszáj, és az Isten nem azért gyűjt, mert neki az kell, ami nekünk van, hát ő éppen, hogy nekünk adta az életet, a megváltást, ő belülünk nem kicsikarni akar valami adományt, hanem ezzel is, mintha örömet akarna okozni. Most ez az, amit nem értenek azok, akiknek nehezen nyílik meg a pénztárcájuk, nehezen nyílik meg a szívük, mert azt gondolják, hogy ha maguknak megtartanak mindent, akkor az majd az övék lesz. Pedig az ellenkező történik, egyszer úgyis itt kell hagyni mindent ezen a világon. Adni jó, adni öröm. Hogy mi mindent lehet adni, na most ezt nem szeretném ecsetelni, mert nem egy második igyehirdetés szeretnék mondani, az arra nincsen szükség ma este már. Inkább azt mondom, hogy ahol te élsz, te szolgálsz, ott te is tedd ezt örömmel, hiszen adni azért neked is kell, nem mindig pénzt, már lehet, hogy pénzt is, de sok mindent kell adni ennek annak, hát most én arra kérlek, hogy mutasd be magadat egy kicsit, a szolgálatodat, hogy mi mindenben tevékenykedsz, könnyű dolgod van idézőjelben szólva, hiszen nem önálló lelkész vagy, de lehet, hogy ez nem is olyan könnyű dolog. Majd mindjárt kiderül, hogy ez most jó-e vagy nem.
Hát először is köszönöm, hogy itt lehetek, és a meghívást, és örömmel hoztam azt, amit éppen ma rám bízott az Úr. Hát Győrből jövök, és tényleg egy kicsit felemás az én helyzetem, mert csúnyán, szárazan, jogilag én egyházmegyei esperesi beosztott lelkész vagyok. Ez a tényekre váltva rengeteg adminisztrációt jelent, egy csomó papírunkat és a számítógép használatát, mert esperes úr a főnököm ahhoz nem ért. És ez a délelőttöm. Ugyanis hát igen, lehet úgy gondolni erre, most már Pál apostolról volt szó, hogy ez olyan, mint neki a sátorkészítés volt, hogy tudjon aztán szolgálni a gyülekezetben is. Ugyanis a Szabadhegyi Egyház részben Győrben esperes úr mellett a lelkipásztori szolgálatokat látom el, és hogyha már a szolgálatom energiai és idő igényét nézzük, akkor messze kétharmad, egyharmadot lehetne mondani. Tehát az igazán erőteljes és komoly munka, amit igazából én örömmel végzek, mert jobban értek hozzá talán, mint az adminisztrációhoz, sőt ez biztos, az a gyülekezeti munka. A gyerekek között hittan, istentiszteletek tartása, és hát ez a rendes lelkipásztori munka. És örömmel teszem, egy érdekes gyülekezet része ez a Szabadhegyi, hiszen visszautaltam már az időre, mondjuk a 100 évvel korábban néznénk, akkor mondhatnánk azt, hogy van a nagy gyülekezet Győrben, ami bent van a belvárosban, és a kis Szabadhegy. Hát mára ez ilyen fele-fele arány lett, és nem azért, mert a Kossuth utcaiak annyiba kevesebben vannak, hanem hál' Isten a beköltözők és az ott lévő hűsége miatt igazán egy megerősíthetett az a gyülekezet rész, és hál' Isten van munkatárt igazából, jönnek az emberek, hogy kéne ezt is csinálni, azt is, amazt is, a többi, és aztán így tudunk dolgozni, és szeretünk. És még visszatérve a mai témára egy kicsit, egyszerűen az örömről tényleg lehetne beszélni, hogy nem kinkeserves az adakozás. Egy példát hadd mondjak, a mi gyülekezetünk is egyre jobban megtanul adni. Jó pár évvel ezelőtt Erdélyből jött egy segítségkérés, hogy van egy ősi gyülekezet, hatalmas templommal, nagy hagyománnyal, egy falunak az a neve, hogy Magyar Igen, ilyen szép neve van, Bot Péter püspök valamikori szolgálati helye, ahol 5 vagy 6 református van már csak talán.
De van a lelkipásztor, aki azt mondja, hogy ő dolgozik és szeretne, és fel kellene újítani ezt a templomot. És a gyülekezetünk elkezdett. Jó, az érdekes, akkor adjunk. Először az volt, hogy egy keveset meg, és jöttek a hírek, hogy az a pénz, amit adtunk, az tényleg oda került ahova. Ugye manapság már ettől is fél az ember, hogy vajon hova kerül, de fényképek jöttek az ellen, mert nem lehetnék mondani, aztán ki is utaztak már. És aztán évek óta egyre többen, egyre jobban, mert látjuk, hogy az jó. Hogy egy gyülekezet, aminek olyan hagyománya van, de most gyengébb jelen pillanatban, általunk is erősödhet. És így tovább, és így tovább. És most ott tartunk, hogy egyre több mindent próbál a gyülekezetünk így kívülre is, de saját magunk számára is. Ugye a templomunkat is folyamatosan építeni kell, ide-oda, új kerítés, stb. Ezt most nem megyek bele. És most egy újabb lehetőség lesz az adakozásra. A pápai gyülekezettel közösen tervezünk, szinte nevébe van egy áruház, és hogy oda komolyabban mi is beszállnánk segítéssel, mert jó adni. És ami a legnagyobb öröm nekem, hogy már a fiatalok is kezdenek erre rájönni, hogy hoppá. Persze nem pénzzel kezdi az ember, mert van, akinek nincs, akkor az jön, aztán dolgozik. Aztán, ha van pénz, akkor az. Nekem ez az örömmel sokat számít, és én sokszor megszégyenülök. Tehát ezért ez is a legjobb ukorok. Nézzél, gyülekezik az ember, és azt mondja, hogy hát igen, ezt így is lehet. Úgyhogy munka van, nekem is, de örömmel. Annyit mondanék még magamról, hogy egyébként én Zalából származom, zalaegerszegi vagyok, és megint sokat utaljak a párbeszéd, a tisztelt úr, hogy nem kell, hanem lehet, meg ezt hadd mondjam, én később lettem egyáltalán református általános iskola után, és pont azért, hogy nekem nem kellett kereszténynél lennem és reformátusnak, senki nem mondta a családban, viszont elkerültem egy nagyon jó közösségbe, és azt mondtam, hogy na, ha nekem is lehet, akkor vágjunk bele. És ezt szeretném akkor zárszóként, hogy ez az egész kereszténység arról szól, hogy nekünk lehet az Istenhez csatlakozni, az életünket neki átadni, és az életünknek minden részét. Majd a család és a többi, amiről még szó lesz, pont erről fog szólni.
Köszönjük szépen! Hát valóban adom, hogy neked sok-sok lehetett, amiben legyen örömöd is, és az öröm mindig legyen nagyobb, mint mindenféle másfajta munka és nehézség. Szeretettel hívogatom a holnap estére is a testvéreket. A meleghelyiséget elhagyjuk, ezt az igazság érzetem mondatja velem. Egeraljára átköltözünk, sajnálatos módon ebben az esztendőben a házasságkötőtermet nem kaphattuk meg, mert azt mondja a polgármester úr, hogy nekik is szükségük van rá. Hát ha oda nem mehetünk, akkor marad a templom, mert az a szemlik lehetőség, viszont a templom meg hűvös. A szeretet meleg, ahova jövünk, de a falak, padok hűvösek. Tehát jöjjenek, ezt mondom, ahogy Erzsigeni mondja, öltözzenek föl. És így adják tovább a hívogatást, hogy lesz holnap is. Holnap éppen családozni fogunk. Meleg családi környezetben leszünk együtt a hűvös falak között is. De úgy gondolom, hogy érdemes ezt is végig gondolni, végignézni, ránézni, hogy mit is tanulhatunk az Isten igéjéből a családjainkkal, családi összefüggéseinkkel kapcsolatban. Jöjjenek, adjuk a hívogatást tovább. Zárói nekünk el, bízzuk magunkat Jézus Krisztusra, és 434-es számú énekünket énekeljük. Vezess Jézusunk, s véled indulunk. 434-es számú énekünket énekeljük mind a négy versével. 434.